Üdvözlöm Önöket! Hartai Éva a Minden Tudás Egyetemén Miskolcon elhangzott Meddig ér a takarónk című előadásából egyértelműen kiderült, hogy az ásványi nyersanyagok nem újulnak meg, hanem előbb-utóbb elfogynak. Erre nézve sokféle jóslatot, sokféle prekoncepciót lehet olvasni és hallani. Ellenben a docens asszony előadásából az is kiderült számomra, hogy a geológusok csöppet sem pesszimista alkatok, rengeteg ötlet van a tarsolyukban arra nézve, hogy hogyan lehet ezt az időpontot minél későbbre kitolni. Nos, akkor hogyan tovább? Milyen globális problémákat és konfliktusokat rejt magában ez a téma? Az új megoldások hatására növekszik-e például a jövőben az ipari és környezeti katasztrófák veszélye? És a reális veszélye még a mi életünk során egy világméretű energiaháború, ahogy ezt a brit tudós Richard Duncan jósolja, ezekről a témákról lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is, és szerintem kezdjük is rögtön azzal a kérdéskörrel, témával, amely szerintem a laikusokat leginkább érdekli, hogy hát akkor egészen pontosan mikor fogynak el a vaskészleteink, a részkészleteink, az arany és alumínium készleteink? Tehát a mai tudásunk alapján milyen reális jóslatokat lehet felállítani?
A pessimista világban egy jó hírrel kezdeném, hogy soha napján. Tehát ha a meglévő technológiákat párosítjuk a meglévő készletekhez, akkor ezek a számok biztos igazak.
Földesi János geológus, egyetemi tanárként a Miskolci Egyetemen az ásványi nyersanyagkutatásokkal kapcsolatos tárgyakat oktat. Évekig dolgozott 1200 méter mélységben a recski rézérc előfordulás földtani kutatásán.
De hogyha a kreativitást és az innovációt tesszük hozzá a meglévő szűkülő lehetőségeinkhez, akkor úgy érzem, hogy tág a világ, és fogunk előre haladni.
Ez nagyon diplomatikus válasz volt, de mondjuk azt nem tudtuk meg belőle, és nem kötözködni akarok, hogy mondjuk például akkor a vaskészleteink mikorra fáradhatnak ki, vagy soha nem fáradhatnak ki, mert a technológia annyira követni fogja, vagy párhuzamosan annyira fog fejlődni, hogy folyamatosan lesz lehetőségünk a pótlásra.
Igen, egy példát hoznék. Van egy olyan nevű lelőhely, amit talán ma is ismernek a világon, ez a Rio Tinto, a vörös folyóvölgye Spanyolországban. Itt az első olyan bányászati nyomok, amelyek ezen a lelőhelyen elkezdődtek és megjelentek a régészek datálása alapján 5000 évvel ezelőtti időre terjednek, és ma is ez a lelőhely természetesen már nem ugyanazokra a fémekre, nem ugyanazokra a koncentrációkra, de működik. Tehát ilyen alapon diplomatikus az ember, hogy nem láthatja előle azokat a technológiai váltásokat, igényváltásokat, amelyek hát ugye majd az emberiség igényei alapján felmerülnek. És aztán ezekre az igényekre keresik a geológusok a lehetőséget. Persze már nem ugyanott, hanem egy sokkal tágabb, extrémebb környezeti körülmények között talán.
Mindenki osztja ezt az optimizmust?
A Hartai Éva előadásában, hogy mutatott egy diagramot, ahol a vasércek, vagy a vasnak a kimerülését 50 évre becsülte.
Na, 2050 körül volt, igen.
Igen. Na most az rendszerint a bánya vállalatok a megkutatott érceknek a mennyiségét adják meg, és ebből van a statisztika.
Gál Gábor geológus professzor egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. Pályafutása főszínhelye Finnország, ahol a bányaiparban és a Helsinki Egyetemen dolgozott.
De mindenki, aki a bányaiparban működött, tudja, hogy a megkutatott mennyiséget állandóan növeljük újabb mennyiségekkel, és manapság már nagy mélységbe tudunk bányászni, úgyhogy megvannak a módszerek arra, hogy 5000 méter mélységre kimutassuk az érceket, és ez, hogyha ez igaz, és sikerül őket ilyen mérőn bányászni is, megsokszorozódik a világ érckészlet.
De azért ugye van egy, nem akarok pessimista lenni, de egy környezet gazdász szempontjából ugye nem mindegy, hogy milyen világ az, amiben mondjuk 5000 méter mérőn bányásszuk az érceket.
Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi és tudományos rektorhelyettese és tanára. A környezetgazdaságtan és a környezeti menedzsment magyarországi kutatásainak és oktatásának egyik elindítója.
Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy meddig terjednek ezek, és általában 30-50 éveket szoktak előre becsülni, ez arról szól, hogy milyen áron tudunk hozzájutni. Tehát bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy lassan annak a világnak lesz vége, hogy olcsó volt a nyersanyag. Tehát ha nézzük történelmi tendenciáját ennek a dolognak, akkor az úgy néz ki, hogy eddig éppen a tudomány meg a technika fejlődése miatt csökkentek a kitermelési költségek, és bizonyos értelemben a nyersanyagok olcsók voltak. És én úgy gondolom, hogy ennek a világnak azért kb. 30-50 éven belül biztosan vége lesz. És miután ugye azok az anyagok, amiket kibányáztak vala, annak egy nagyon jelentős része, mondjuk például éppen a ércekből előállítható része, az itt van velünk valahol.
Oxidálódik valahol a külvárosokban.
Hát igen, de itt van valahol velünk, ami azt jelenti, hogy elképzelhető egy olyan gazdaság, amelyik majd ezekből a nyersanyagokból, amit most ugye hulladéknak tekintünk, ezekből a nyersanyagokból lesz kénytelen építkezni, miután ugye ez a 9 milliárd körüli ember az valószínűleg még mindig fogyasztani akar ilyen dolgokat, és nekik van egy olyan világuk, amiben már nem lesz olcsó, tehát azt az életszínvonalat, amit jelenleg az emberek ugye anyagi javakból elképzelnek maguknak, valószínűleg ezt kell újra értelmezni.
Egy nagyon lényeges dolog, ami tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, hogy nem csak arról van szó, hogy az igényeket a frissen kibányászott ércekből elégítjük ki, hiszen az életciklus elteltével az az anyag, amit például az autókba beépítünk, az ott marad. Tehát a újonnan jelentkező igényeket tulajdonképpen a életciklusuk elteltével használhatatlanvált anyagok újrahasznosításával lehet fedezni.
Szépvölgyi János okleveles vegyészmérnök, az MTA Kémiai Kutatóközpont anyag- és környezetkémiai kutatólaboratóriumának igazgatója. Többek között plazmakémiai és környezetkémiai kutatásokkal foglalkozik.
Tehát ma már a gépkocsiparban ugye büszkén hirdetik a gyártók, hogy a kocsinak X százaléka újrahasznosítható. Tehát ez a gondolat, hogyha általánosabbá válik, akkor nem csak arról van szó, hogy primér forrásokból, tehát frissen kibányászott forrásokból tudjuk az igényeket kielégíteni, például a vasigényeket, hanem a már élettartamuk végére került anyagok, eszközök, termékeknek az újrahasznosításával. Hát vannak olyan acélművek, amelyek ma már úgynevezett ocskavasat dolgoznak föl. Tehát nem primér ércet dolgoznak föl, hanem a begyűjtött ocskavasat hasznosítják, és abból állítanak el új termékeket.
Arra nézve van bármilyen gondolatelképzelés, hogy az újrahasznosítás az mondjuk százalékos arányban mennyit tud fedezni a jövőben? Mert nyilván nagyon fontos része, ez kétségkívül így van, de hát nyilván a szkeptikusok azt mondhatják erre, hogy hát drága barátaim, valószínűleg ez csak egy nagyon csekély százalékot fedhet le. Lehet erről bármit tudni pontosan most?
Hát ma még nagyon alacsony az újrahasznosítási arány, de éppen amiatt, hogy ahogy a költségek emelkednek, meg a gazdasági és természeti feltételek változnak, ez nyilvánvaló, hogy egyre inkább abba az irányba nyomja el a dolgot, hogy minél többet begyűjtsünk, újrahasznosítsunk, tehát ez biztos, hogy a hosszabb távon emelkedni fog ez az arány.
Vannak erre számok, hogyha jól tudom idézni, akkor alumíniumban körülbelül olyan 20% körüli, ólomban körülbelül 90, és aranyban, ugye, amiről azt hinni az ember, hogy ez ugye családi örökségként megy tovább, ahol körülbelül olyan 70% a recirkulált fém mennyiség.
Hogyha az újrahasznosításon kívül ugye beszélünk egy másik fontos új lehetőségről, illetve az docens asszony is érintette az előadásában, tehát hogy ugye a kisebb dúsulásoknak a kinyerésére ma már azért új technológiákat lehet alkalmazni a bányászat során. Ezek az új technológiák mennyi energiaigénye járnak például? Mert ez is lehet egy zsákutca valahol, illetve milyen környezeti kockázatot rejtenek magukban?
Hát ez egy tipikus optimalizálási feladat. Várható, hogyha kisebb az écnek a hasznos anyagtartalma, akkor nyilván a kitermelés és a földolgozása is drágább, több energiát, több munkaerőt igényel, tehát biztos, hogy a költségek növekedni fognak. Hát nyilvánvaló itt a gazdasági feltételek meg az igények alakulása fogja meghatározni azt, hogy meddig érdemes egy adott korszakba elmenni.
Finnországban most nyitottak meg egy új nikkel bányát, Talvivaara nikkel bányát, ahol a nikkel tartalom nagyon alacsony. Annak idején, amikor én még bányában dolgoztam, 2% volt, tehát 10-szerese volt. Most ezt bakteriális módszerekkel tudják kidolgozni, és úgy tűnik, hogy ez gazdaságos, még gazdaságos. Tehát ez egy új módszer, és nem is annyira energiaigényes, még ilyen hideg feltételek között is képesek ezt gazdasági szinten tartani. Ez egy tipikus jövő bányászata.
Most nagyon érdekes ez a technológiaváltás, mert a bányászatról az 50 év múltból alkotott képünk van, és hát ugye 50 évvel előre kellene tervezni, és talán Skandinávia az, ahol ezt a legjobban csinálják, például Svédország legnagyobb vasércbányáját, a kirunai bányát, ami 20 millió tonnát termel, most jelenleg 400 darab ember üzemelteti a föld alatt, ott mindent, a szállítást, a fúrást és minden egyéb munkát már robotok irányítanak, és egy ugyanilyen asztal mellől történik a vezérlése. Tehát egyre inkább modernizálódik ez a technológia, vagy vannak olyan lépések, például a rézércben, aminél kifejezetten energiatakarékos megoldások jöhetnek szóba, például egy kilógzásos technológiával kimarad a tűzi kohászat, ami az egyik legszennyezőbb emissziót adta a kén emissziót, ez például kimarad. Persze olyan bányászatot nem fogunk kitalálni, aminek majd nem lesz lábnyoma, tehát mindenképpen valamilyen lábnyommal kell küzdeni, és nyilván, hogy egyre inkább a kitermelés aránya és a kitermelési technológián való gondolkodás majd egyre inkább beszűkül, és egyre inkább a szociális hatások, környezeti hatások, extrém kockázatok elemzése az, ami a bányászatnál szóba került. Tehát majd nem a bánya művelő mérnök, hanem elképzelhető, hogy a közgazdász, a szociológus, aki ugye ezt el kell, hogy magyarázza a közönségnek, fog majd jelentősebb szerepet kapni ebben az egész műveletben.
Egy picit ebbe a technológiai dologba hagyj kapaszkodjak bele, mert ugye én úgy azt hallottam, hogy ma a legnagyobb mélység, ahol bányászat folyik, az Dél-Afrikában, egy aranybányában, 3,6 km mélységben. Ön említette az 5000 méteres mélységet korábban, illetve azt is tudjuk, hogy valóban sokkal lejjebb, mint nagyon komoly tartalékok vannak. Ez az egyik lehetséges út, hogy mondjuk hőálló robotok, mert hogy iszatos hő van ott lent,
vagy meleg. Ez egy korlát, mint addig, amíg nekünk kell oda menni. De abban a pillanatban, amint tulajdonképpen nem emberi, ugye mondhatjuk itten IT-k vagy valami hasonló robotok mennek oda, akkor nekik már nyilván más munkahelyi feltételek mellett is lehetséges dolog. Ugyanebben a svédországi bányában például az omlás veszélyes helyekre csak robotok mennek be, és hátulról a joystickkel irányítják őket. Ugye hát ez lehet, hogy ez a technológia ez ki fog fejlődni.
Értem.
Ez a Kluf mine. Kluf. 3,8 ezer méter mély, két részben megy a lift, lent voltam, nagyon meleg volt, de nem melegebb, mint amikor diák voltam, én a Concordia bányába bányáztam szenet, ott is 36 fok volt, itt is 36 fok, az emberek idegesek, kiabálnak egymásra, ez probléma, de az aranyat valószínűleg ilyen mélységben még érdemes termelni. Tehát mondjuk vasat nem fogunk 4000 méter mélységről termelni, de aranyat biztosan.
Ugye már elkezdtük azért érinteni a környezeti hatásokat, és beszéljük egy picit azért a termőföldről, a termőtalajról, hogy a bányászat, illetve a külszíni fejtések, azért ott én úgy láttam, hogy nagyon komoly, hát ellentétet is alakíthatnak ki mondjuk ilyen értelemben a geológusok, illetve a bányászati szakemberek között. Ez mennyire komoly probléma?
Hát azt szoktuk mondani, hogy minden négyzetméter elveszett termőföld egy óriási, majdhogy nem pótolhatatlan veszteség, ha néhány gondolatot megengedtek, hogy miért van ez így. Azért, mert a talaj egy olyan különleges természeti erőforrás, ami csak nagyon hosszú távon és csak feltételesen újul meg.
Anton Attila biológus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet igazgatója. Kutatási területe a talajbiológia, illetve a szennyezett talajok remediációs technológiáinak fejlesztése.
Mit jelent ez? Jelenti egyrészt a mennyiségi szempontokat, hogy évezredes léptékben keletkezik új talaj. De alapvetően azzal kell számolnunk, hogy a kontinenseknek mindössze 11%-át borítja termőföld, termőtalaj. Magyarul olyan talaj, ahol az emberiség élelmiszerét és a takarmányokat meg lehet termelni. Tehát ez egy elég zárt készletnek tűnik. Azt lehet mondani egy ilyen 40-50 éves prognózisban, hogy ha nagyon megfeszülünk, ugye élelmezési válság alakul ki a népességrobbanás következtében, és így tovább. Ha nagyon megfeszülünk, még egy 10-12%-kal talán a termőterületek nagysága növelhető, de ezek már a lehető legrosszabb minőségű termőterületek lesznek, hiszen az elmúlt évezredekben, évszázadokban a jó termőföldeket már birtokba vettük és használjuk. Tehát, ha maradunk ennél a 40-50 éves prognózisnál, akkor 1-2% terméshozam növekedés lehetőség van a tarsolyunkban. Ugyanakkor ugyanezen prognózison belül még egy 16 mérsékelt számítások szerint is egy 16%-os népesség növekedés várható 2050-re, ugye, ha azt a bizonyos 8 milliárdot tekintjük, ha több lesz, annál rosszabb a helyzet. Tehát ilyen körülmények között volna elsődleges érdek, hogy nagyon vigyázzunk a meglévő
talajainkban. De most, hogyha jól értem, akkor ez egy csapdahelyzet, nem? Tehát, hogy ön azt mondja, hogy a termőtalajokra rettetesen kellene vigyázni, és ehhez képest nyilván a bányászat, ha jól értem, az meg hát azért ebből vonna el esetleg területeket, vagy ennek a kárára történhetne az érceknek a kibányászása.
Ebből vonhat el, de azért az igazságnak megfelelően el kell mondanunk, hogy mik a legnagyobb talajpusztító tényezők jelenleg a Földön. Sajnos részben maga a Földet kizsaroló mezőgazdasági művelés az, ami kockázatot jelenthet. Tehát ezek a tényezők, a sivatagosodás, ugye jól ismerjük Észak-Nyugat-Kínában, hogy évente összesen a Földön egy magyarországnyi területnek megfelelő talajt vesztünk el erózió, sivatagosodás révén. Nem a bányászat, erózió, sivatagosodás. Tehát ezek ellen kéne elsődlegesen harcolni, mert a legnagyobb talajpusztulás és talajveszteség ezeknek a tényezőknek köszönhető, de ilyen körülmények között persze fölértékelődik minden más olyan civilizációs folyamat, ami termőföldvesztéshez vezethet. Hát például a megacitiknek a kialakulása, az a fajta városiasodás, ahol ugye 6-8 millió ember, vagy már jóval nagyobb embertömeg él együtt egy területen. Ezek körül a városok körül ugye meg lehet nézni, hogy mekkora az a gyűrűzóna, ahol elpusztul és lehetetlenné válik a termelés.
Igen, én ehhez egy példát tennék hozzá, hogy mennyire ugye az ár növekedésben ez is egy szerepet játszik, hogy felismertük azt, hogy nem lehet csak úgy otthagyni egy előfordulást, egy lelőhelyet. A pécsi uránérc rekultiváció egy ilyen példa, ahol hát valójában egy 45 éves bányászatnak a teljes felszíni és föld alatti létesítmény hálózatát kellett eltüntetni. Ez azt hiszem Magyarország egyik legnagyobb környezeti befektetése volt, 18-20 milliárd volt a végső szám, és ugye ebben benne van az is, hogy a termőtalaj...
Ennyibe került az a dolognak a leállítása?
Tehát majd, hogy annyiba kerül ma egy bányászati rekultiváció, mint egy bánya létesítés. És ezt bele kell tenni a költségbe valahol, és erre környezeti garanciákat kell adni.
Mondom, ma már. A radioaktív hulladékokat kellett
helyet most még egy, ami ma már egészen normális, tehát amíg régen ugye ugyanúgy volt a bányászati hulladékkezelés, mint az emberi hulladékkezelés, hogy bedobtuk a patakpartjára, és akkor a dolog el volt intézve. Ma már a szelektív hulladékgyűjtésnek az ipari méretű megoldásait alkalmazzák, tehát például a termőtalaj az külön deponálásra kerül, hogy ugyanaz a termőtalaj kerüljön vissza a rekultiváció idején, és aztán a különféle ártalmassági fokú meddők pedig külön-külön kezelésre és külön-külön felhasználásra vagy ártalmatlanításra vannak deponálva.
Folyamatosan fejlődnek a bányászati technológiák, a kezelési technológiák, és egyre inkább előtérbe kerülnek a környezeti szempontok. Tehát mindenféle bányászat egyfajta beavatkozás a természet hosszú idő alatt kialakult állapotában.
Tehát például, egy példát mondjak el, úgy emlékszem, hogy amikor nagyon intenzív bauxit bányászat volt Magyarországon, akkor
óriási mennyiségű vizet kellett kiemelni.
Pontosan,
és ez a hévforrásokra is visszahatott. Tehát ha már egyszer valami anyagot kiveszünk a földkérekből, És itt utalnék például a finn példára, hogy óriási mennyiségű meddő képződik, akkor lehetőleg arra kell törekednünk, hogy amit kiszedtünk, abból ne csak a célzatosan kivett nikkelt vagy cinket hasznosítsuk, hanem azt a meddőt, amit kiveszünk, és ami a földolgozás során képződik, abból is vagy próbáljunk meg valamilyen terméket kinyerni, tehát átalakítani termékké, vagy olyan módon próbáljuk visszaütetni a természetbe, hogy a környezeti hatások, az utolagos környezeti hatások...
Ez hogyan történt a gyakorlatban? Tehát akkor, ha jól értem, akkor azért itt több tudományágat kell majd itt bevonni, pontosan, és itt több tudományterületnek kell együtt dolgozni, hogy megnézze, hogy azzal a meddő dologgal mit lehet csinálni, mi van benne.
Erről van szó.
Megint itt van a gazdaság, tehát tulajdonképpen persze, hogy lehetne a vörösiszapnak nagyon magas a vastartalma, tehát nyilvánvaló, hogy egyszer eljutatunk olyan vasárakig, amikor érdemes lesz a vörösiszapból előállítani a vasat, de jelen pillanatban nem érdemes, mert még vannak olyan érckészletek, amelyekből gazdaságosabban lehet előállítani. Most azért ugye engem egy dolog szokott ebben a meddig érat akarunk, és meddig tart ez a történet, ugye zavarni, hogy mik az idődimenziók. Tehát tulajdonképpen ugye olyan 14 ezer évről vannak nyomaink, hogy az emberiség ugye mit művelt itt a Földön, és ehhez képest mi meg beszélünk most kb. 30-50 évről. Tehát ugye, ha meg akarjuk oldani ezt a problémát, akkor világosan az látszik egyébként, hogy radikálisan meg kéne változtatni a világot, tehát amiről itt a kollégák is beszélnek, ugye az egyik része az valószínűleg megoldható. Tehát tényleg rekultiválni lehet kitalálni olyan technikákat mindig, amik ugye azokat a sebeket, amiket az ember eddig okozott, azokat begyógyítják. Van egy limit, ugye lehet sejteni körülbelül, hogy mennyi biomasszát lehet termelni a Földön, a napenergia, meg a talajok felhasználásával, és akkor úgy körülbelül megnyugszunk, hogy azok a jóslatok, amiket mondjuk 72 környékén ugye a Római Klub első modelljei leírták, hát azok nem váltak be, azóta kiderült például, ugye, hogy nem a rézzel vezetjük az információt, hanem üvegszálakkal, rengeteg ötletünk van, de azért világosan az látszik, hogy attól nem tudunk elszakadni, hogy azt hisszük egyébként, hogy egy olyan élete lesz az emberiségnek, mint most is van. Mindenki pozitív példaként emlegeti mondjuk Finnországot, de például ugye annak ellenére, hogy körülbelül 40 éve húzzák a harangot, hogy valami gond van a Földdel, éppen Finnországban, amiatt, hogy meggazdagodtak egy kicsit az emberek, jelen pillanatban egyfőre jutóan körülbelül 70%-kal használnak több anyagot, mint használtak 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy ugye mindenből van egy kicsit nagyobb. Vagy mondhatom, hogy mindenki úgy gondolja egyébként, hogy mint Amerikában minden családtagnak lesz egy autója, és hát meg még egy, mert ugye...
Hát és eleve mondjuk 4000 köbcentisnél ne legyen kisebb, mert egy igazi amerikai nem jár egy kis
autóval. Ez az a világ, ugye ez az a világ, ami egészen biztos, hogy ugye nem tartható fenn. Tehát amikor arról beszélünk, ugye, hogy most van elég vérc, vagy ki fogunk-e tudni találni különféle megoldásokat, én úgy gondolom, hogy nem ez a szűk keresztmetszet. A szűk keresztmetszet igazándiból az, hogy a társadalmat fönn tudjuk-e tartani, és el tudjuk-e tűrni ugye azokat a következményeket, amik
csak hát nagyon nagy kérdés, hogy ez a fajta szemléletváltás, hát ez mennyi időt vesz igénybe, mennyi időt lehet a társadalomban tudatosítani azt, hogy muszáj változtatni tehát, az életformát.
Kerekes professzor úrhoz, ugye Finnországot nem ajánlhatjuk példaként Kínának és Indiának, mert hogyha Isten ne adja, hogy elérjék azt az életszínvonalat, meg azt a iszonyatos túlfogyasztást, amit ugye ezek a fejlett országok művelnek, ebből biztos, hogy vissza kell jönnünk, és ez természetesen nem szorosan a bányászathoz, ásványkincsekhez kapcsolódó kérdés.
Mert ha nem akarnánk minden megvenni az autót, hanem csak a mobilitást akarnánk megvenni, hogy eljussunk. Nem biztos egyébként, hogy ekkorát kellene megvenni, tehát az egyáltalán nem biztos, hogy ennyit kell utazni, mint most utazunk. Ez is az egész globalizációban benne van, ugye, hogy kitalálták a konténereket, meg van a koncentrált energia, amit a hajót elképes hozni, mondjuk Brazíliából Európába. Ha ez nem lesz, akkor ugye egy más világ lesz. De nagy innovációkra volna szükség, rendszeri innovációkra volna szükség.
És valamit azt hiszem, ehhez kapcsolódóan ki kell mondanunk, hogy nem bízhatunk mindent a piacra. Tehát azt hiszem, ezzel nyugodtan leszámolhatunk, mert ugye ha arra teszünk fel mindent, hogy majd, amikor meg fogja érni, akkor nyúlunk a vörös iszapokhoz, akkor bizony számolnunk kell még egy-két ilyen hasonló kellemetlen eseménnyel, mint ami tavaly bekövetkezett, és így tovább, és így tovább. Sokkal inkább kockázatközpontúan kéne szemlélnünk a civilizációs
tevékenységeket. Ha már több egyszer szóba került a vörös iszap katasztrófa, ami ugye 2010 októberében következett be, azért nézzük meg ennek különböző aspektusait, hogyha nem bánják. Nézzük meg például először azt, hogy ugye magán a katasztrófán túl viszont keveset lehetett hallani a termőtalajban okozott kárról. Arról mit lehet tudni?
Hát ha röviden, mint talajos, talajtanos szakember, ugye, aki foglalkozott is ezzel a kérdéssel, együtt persze Szépföldi János kollégámmal summázhatnám ezt a kérdést, körülbelül 1000 hektár az a úgynevezett külterület, mezőgazdasági terület, amelyet érintett ez a vörös iszap ömlés. Ebből most már a részletesebb felméréseknek a birtokában olyan 250 hektárt nevezünk erősen érintett területnek, tehát ahol jelentékenyebb mennyiségű vörös iszap maradt kiülepedve a talaj felszínén. Hogy milyen következményei voltak ennek a vörös iszapömlésnek a termőtalajra nézve? Hát egyrészt, ahol ugye beborította jelentékeny mennyiségben a talajt, ott a talaj élet időlegesen kipusztult, elpusztult. Mert oxigén hiányában az aerob mikroorganizmusok, talajlakó állatok ugye nem képesek létezni.
Ez gyakorlatilag légzáró réteg.
Egy légzáró réteg.
Most erről a 250 hektárról beszélünk.
Igen.
Erről a 250
hektárról beszélünk. Ahol volt mondjuk 5 centinél a vörös iszap.
A további hatások, amelyek a talaj termékenységét ugye érték, az a lúgos kém hatás, ami tulajdonképpen nem szűk értelemben a vörös iszapnak a sajátja, hanem annak a holdatnak, amely kísérte ezt a iszap ömlést. Ugyanis ez a nagy tömegű nátriumhidroxid képes arra, hogy a talaj szerves anyagát, humuszkészletét degradálja, lebontsa, ezáltal a szerkezetét tönkretje, tegye a visszató képességét, károsan érintse, és így tovább, és így tovább. Egy másodlagos vagy harmadlagos probléma szintén a lúggal kapcsolatos a nátrium, a visszamaradó és a talajba szivárgó nátrium ionok egy ilyen kvázi szikesedést, másodlagos szikesedést okozhatnak. Bár meg kell jegyeznem, hogy ez a terület, amelyet ért ez a katasztrófa, eleve is egy mélyben karbonátos talajtípus, amire jellemző a lúgos kém hatás és a magasabb nátriumtartalom. A legkisebb kockázatot a nehézfém koncentrációk jelentik, hiszen eleve nem volt magas nehézfém koncentráció ebben az értelemben a vörös iszapban. De mindenképpen szükséges, hogy befejezzék azt a folyamatot, ami folyik is gőzerővel az időjárás kedvező ehhez, hogy eltávolítsák a vörös iszapot a területről.
Nagyon lényeges dolog, hogy ott is, ahol viszonylag vastag a vörös iszap réteg, a talajba a lúg és maga az anyag 10 cm-nél mélyebben gyakorlatilag nem hatolt be. Tehát amikor összegyűjtik a vörös iszapot, akkor gyakorlatilag...
Ez a lúg egyébként mire kellett? Miért volt szükség?
Akkor röviden, hogy kerül lúg a történetbe? Ugye a vörös iszap az a bauxitból, egy természetes ásványból kiinduló, magas alumíniumtartó ásványból kiinduló alumínium előállításnak egy közti terméke. Az első lépésben az történik, hogy ebből a kibányászott ásvány nyersanyagból ki kell oldani az alumínium tartalmat. Ehhez a kioldáshoz használják a lúgoldatot, egy viszonylag nagy koncentrációjú lúgoldatot, viszonylag magas hőmérsékleten összehoznak az anyaggal, és akkor az alumínium tartalom jelentős része kioldódik. Nem a teljes alumínium tartalom, de jelentős része kioldódik. Utána ebből az oldatból az alumíniumot leválasztják, és marad egy oldhatatlan maradék ezzel a lúgoldattal együtt. Az oldhatatlan maradék, a szilárd anyag, az maga vörös iszap, és kísérőként ott van mellette ez a tömény lúgoldat. Na most az már a további technológiától függ, hogy amit kivisznek tárolóra vörös iszapot, az milyen koncentrációban és milyen mennyiségben tartalmazza a lúgoldatot. Az Ajkán korábban működő technológiánál egy olyan anyagot vittek ki, melléktermékként, ahol 70% volt a lúgoldat, és 30% volt csak a szilárd anyag. A világ már ezen a tárolási módon túllépett, ma már a világ nagy részén olyan anyagot visznek ki, ahol ezt a lugtartalmat 40% alá csökkentik. Tehát a szilárdanyag tartalmat fölviszik 60% alá. Ez környezeti szempontból óriási előny, mert sokkal kisebb a lugossága, tehát sokkal kevésbé esett a környezetre. Kockázat szempontjából előnyösebb, hiszen ennek az anyagnak, már a magasabb szilárdanyag tartalmú anyagnak a folyási tulajdonságai teljesen mások. Tehát ez önmagától tulajdonképpen a nagy távolságra nem tud eljutni. És hát ha már itt szó volt az a természeti erőforrások meg az anyagok hasznosításáról, ugye ez a 70%-nyi lugoldat, ez technológiai veszteséget is jelent. Tehát hogyha ezt újrahasznosítanák, visszavezetnék a folyamatba, akkor lényegesen kisebb lenne az a nátrium hidroxid felhasználása a feltáráshoz
szükséges. De ez mondjuk az ilyen típusú kitermelés, vagy ilyen típusú munka, ez milyen jövőbeni kockázattal jár? Ön említette korábban talán azt, hogy az ökológiai lábnyomnak a fogalmát. Mondhatjuk azt, hogy kitermelés nincs ökológiai lábnyom nélkül? Mondhatjuk azt, hogy ipar nincs baleset nélkül?
Mondhatjuk.
Igen, én azt hiszem, a kérdés az, hogy ennek milyen a mértéke, és mit teszünk azért, hogy ezt a kockázatot illetve csökkentsük, illetve az ökológiai lábnyom kisebb legyen.
Egy kicsit értetőbb példával előhozakodva azt mondanám, hogy egy 5 csillagos étterem nincsen fekete mosogató nélkül. Tehát ugye, hogyha szeretjük az 5 csillagos étteremnek a megjelenését és a frakos pincéreket, ezt most ugye bármilyen társadalmi szituációra átfordíthatjuk, akkor mögé kell képzelni egy olyan nyersanyag ellátó és hulladék eltakarító rendszert, ami hát egy ipar, egy technológiai valami, tehát ugye ha az egyiket toleráljuk, mármint az 5 csillagos éttermet, akkor sajnos tolerálni kell a másikat is, mert ketten egymás nélkül nem tudnak létezni.
Tolerálni, de hozzá kell tennünk, hogy ezek a kockázati tényezők, fogalmazzunk ki itt, ugye például az ajkai vörösiszattározó, vagy mondhatunk mást is, a gyöngyös-oroszi meddőhányok, ahol szintén folyik egy Mecsekihez hasonlatos komoly rehabilitációs munka. Tehát ezek olyan időszakban keletkeztek, amikor szinte semmi, de semmi figyelmet vagy megfontolást a döntéshozók nem fordítottak ezekre.
Pont ezt akartam kérdezni, hogyan előzhető mindez meg? Ez tulajdonképpen állami feladat lenne azt, hogy ezt minél pontosabban meghatározni, mondjuk akár a biztonsági feltételeit és a körülményeit?
Ez alapvetően állami feladat, tehát nem szeretnénk egyikünk se, ha nyilván az jönne le az előbb elhangzottakból, hogy már pedig ilyen kaliberű katasztrófákra kell számolni, nem, mert ha sokkal megfontoltabb. Tehát a tervezésben, már egy ilyen beruházásnak, egy ilyen technológiának a tervezésébe ez a kockázatközpontúság bele van építve, amelyet állami követelmények, jogszabályok, ellenőrzések, hatóságok tartatnak be és kényszerítetnek ki, akkor a kockázatok minimalizálhatók. Mindig lesznek természetesen, mindig fog leesni repülőgép, ugye, pedig hát mindenki mindent megtesz, hogy ez ne történjen, meg mindig lesznek, de ilyen méretű hanyagságot, nem törődömséget és figyelmetlenséget, mint a múlt századnak a első 60-70 évében, nem csak a szocialista országokban, ez nem magyar sajátság, ez már nem fog bekövetkezni.
Ajtán elsősorban a technológiai problémák voltak azok, amik a tárolás technológia, meg a gyártás technológia volt az, ami előidézte azt, hogy ilyen veszély kialakult.
Hát meggondolom, mások oldalon a vészforgatókönyv hiánya, a lakosság fel nem készítése, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, tehát az információ hiány is, hogy ilyen szituációban...
Ez az érdekes, hogy ugye itt most mindenki mondja persze az államnak a szerepét, meg a szabályozás, meg kiadta az engedélyt, ki nem adta az engedélyt, tényleg, mint kiderült, ugye itt egy bányászati hatóságnak kellett volna engedélyt adni, de mindenki a környezetvédelmi hatóságtól, meg a vízügyi hatóságtól várja ugye az engedélyeztetést. Most én úgy gondolom egyébként, hogy valóban nem volt benne a gondolkodásunkban, és itt megint volt egy költséghaszon elemzés, és ugye mindig az jön ki belőle, hogy próbáljuk megúszni, és mondjuk hogyan lehet kikényszeríteni. Az nem normális egy ilyen kockázatnál, hogy emberek, akiknek nincs közük ugye az üzlethez, csak ott laknak, ugye ők lesznek az áldozatai. Tehát tulajdonképpen a civil lakosság, és innentől kezdve persze ugye azt kell mondjam, hogy vajon ki felelős azért, hogyha nekem esett az eső, lemegyek megnézni a pincémet, mert félek tőle, hogy hát ha összeomlott, és ugye ebek 30-adjára megy. Itt az az alapvető probléma, akik értenek hozzá, azok tudnának intézkedni, azok tudnák kidolgozni azt a kockázatmenedzsmentet, kockázatkezelést, amit ugye ilyen helyeken ki kéne dolgozni, mert azt várjuk, hogy leül majd néhány jogász, meg valahol egy hivatalba kitalálják, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Most ez az, ami nem működik. Tehát tulajdonképpen teljesen egyértelmű, hogy akik üzemeltetnek egy ilyen céget, azok mindaddig, amíg létezik az a termék, amit előállítottak, azért felelősséget kellene vállaljanak. Tehát ezt a konfliktust egyébként a társadalom másképp nem tudja feloldani, mint hogy akik a legjobban értenek hozzá, azok legyenek érte felelősek, és vállalják ezt a felelősséget, mint ahogy egyébként valaha egy köműves mester rakta a boltívet, nem létezett egyébként, hogy más ment be a boltív alá kibontani, mint ő. Ugye?
Bár ez egy nem könnyű elvárás, ugye, mert adott esetben azt is jelentheti, hogy aki ért hozzá és felelős érte, azt kell, hogy mondja, hogy ilyen körülmények között ezt nem lehet gazdaságosan csinálni. Mert könnyen beleütközhetünk abba a problémába, hogyha minden biztonsági rendszabályt betart, és megpróbálja a kockázatokat minimális szinten tartani, olyan drága lesz ez az előállított terület, hogy bezárhatja a gyárat. Tehát ezek konfliktuózus döntések.
Bocsánat, Ajkával kapcsolatban ezt azért mindenképpen meg kell említeni, hogy ugye idén februárban lejárt az Ajkai gyárnak a környezetvédelmi engedély, megújították az engedélyt, és az új engedélybe már a szárasztárolásra kötelezték a céget. Tehát az a korábbi gyakorlat, és akkor itt visszatérnék az a gondolathoz, hogy szemléletváltás, meg gyakorlatváltás, az a korábbi gyakorlat, amit a cég folytatott, az most már nem folytatható. Tehát neki már úgy kell kitárolni ezt a hulladékát, melléktermékét, hogy lényegesen nagyobb szilárdanyagtartalommal, és mind az érvényesre, amit az előbbiekben elmondtunk.
Picit visszahoznám azt a példát, az aznalkójári példát, amit a Gál professzor úr említett, hogy valójában ezek a balesetek, ezek tényleg részei az ipari technológiának, a kockázatai az ipari technológiának, de talán azt is mondanám, hogy ezek nélkül talán nem is fejlődne technológia, tovább, hogy nem alakulna ki környezettudatos technológia. Tehát például az aznalkójári baleset után jött rá az Európai Unió arra, hogy a bányászati meddő kérdését európai szinten szabályozni kell. És megszületett rá körülbelül 6-8 évre egy európai szintű bányászati meddő szabályozás, ami persze a zöldeknek talán kevés, az iparnak talán túl sok, a hatóságoknak egy probléma, de mégis egy olyan szabályozás, ami egy legkisebb közös nevezőin. Ott voltam, és ennek a szabályozásnak a színhelyén, Sevillában, tehát aznalkójár mellett volt az a munkabizottsági ülés állandóan, ahol ez a szabályozás volt. Tehát valójában egy tanulási pályát is jelentenek ezek a balesetek, és javítjuk ezeket a technológiákat, mint ahogy a cianid technológiát.
És hát a legvégére felvetném azért azt a problémát, hogy kicsit beszéljünk a magyarországi bányászat jövőjéről. Tehát a docens asszony előadásában az is elhangzott, hogy például a ma is sokszor emlegetett recski lelőhelyen, hát azért ott a mélyben, hogy is fogalmazott, 13 000 milliárd forintnyi rézetve érc van lent, a magyar államadósság 20 000 milliárd, nyilván persze azért nem így vethető össze a két összeg, de akkor is például hát egy magyarán hatalmas lehetőségek vannak még a föld alatt. Érdemes ezzel foglalkozni, ez kormányzati stratégia kérdése, ön említette, hogy 18-20 milliárdba került csak a pécsi uránbányának a bezárása, hogy akkor ez lehet a jövő? Tehát, hogy akkor rá kell jönnünk, hogy mégiscsak folytatni kell a bányászatot, mert azt még föl se vetettem, hogy azok az országok, amelyek feladták ezt a tevékenységet, hát gyakorlatilag azért gazdaságilag is, meg politikailag egy kicsit háttérbe kerültek.
Ezzel kapcsolatban szabadjon egy történelmi példát említeni. A 80-as évek közepén volt egy országos kiemelt kutatási fejlesztési program, aminek egyik alprogramjában recskéhez komplex hasznosításával foglalkoztunk. Tehát arról szólt a történet, hogy nem csak a rezet, hanem a kísérő elemeket is hogyan lehet elválasztani, kinyerni, termékké átalakítani. Tulajdonképpen az összes hazai érintett kutatóhely, akkor még létező bányászati kutatóintézettől kezdve a mecsekéhez bányáknak a kutatóintézete részt vett ebbe a programba. A dolg lényeg az volt, hogy megnéztük, hogy mik a úgynevezett komplex földolgozás lehetőségei, tehát hogyan lehet a értékes termékkel átalakítható komponenseket kinyerni. Születtek megoldási javaslatok, a dolog végül is ott állt meg, hogy az akkori ércárak mellett, meg az akkori technológiai szinten, meg az akkori feldolgozási költségek mellett nem gazdaságos az
igen, de jól tudom, a hedge bezárása óta négyszeresére nőttek igen, az ércárak.
Tehát igen, pontosan erről van szó. Tehát egész mások a földfételek. Tehát az elvi lehetőség megvan, egy csomó hazai ismeret is fölhalmozódott már korábban ezzel kapcsolatban. Hát nyilvánvaló, hogy itt részben technológiai továbbfejlesztése van szükség, részben pedig újra gazdaságilag át kell számolni az egészet, és megnézni, hogy most érdemes-e hozzányúlni már, vagy még várjuk.
Vagy hogyha egy ilyen tervezésnek gondolom, mennyi a távlat? 30-40-50 év, nem?
Hát 20. Talán, hogy a fiatalok képbe legyenek, amikor ezt befejeztük, ezt a munkát, a személyi számítógép még nem volt feltalálva. Tehát ezt úgy zártuk le ezeket a és azért mondom több eszámás eszemében, mert én ott kezdtem, mint első éves fiatal geológus, és még mindig visszajárok és dolgozom. Úgy zártuk le ezt a munkát, hogy a személyi számítógép még nem volt feltalálva, mobiltelefon pedig egyáltalán nem. Semmi egyéb ilyen dolog. És összehasonlítottam én, amikor ezeket a számokat próbáltuk megközelíteni, hogy néz ki, és megnéztem, hogy a BUX 10 év alatt mit csinált. Ugye a BUX az azért a magyar technológiai iparnak és a pénzügyi iparnak egy élvonalbeli keveréke. Mit csinált a fémárakhoz képest? És akkor az derül ki, hogy a BUX-nak a növekedése az 8000-ről 23000-re nő, ugye most 23000, 8000 volt 10 évvel ezelőtt, és ennek a növekedése, hogyha most ugye megpróbálom a gazdasági alap ismereteket visszahozva ezt visszadiszkontálni, akkor ez egy olyan 10%-os diszkonttényezőt ad. Szemben a fémeknek, itt aztán különféle variációk vannak, ha a rézre számítom 18, ha az aranyra számítom 25, ha az alumíniumra számítom, akkor 4, de a fémeknek a úgymond gazdasági teljesítménye, vagy ha megfordítom és értetően mondom, a keresettsége a világon az sokkal dinamikusabban növekszik, mint amit a magyar ipar tulajdonképpen teljesítményben produkálni képes. Tehát ha arra állunk be, hogy technológiát javítunk, fejlesztünk, és ezt mind importból próbáljuk ellátni nyersanyagokkal, akkor rövidesen zátonyra kormányozzuk magunkat. Tehát nyitnunk kell, tartanunk kell nyitva egy olyan kaput, amivel a saját nyersanyag forrásainkat, saját energia forrásainkat állandóan figyeljük. Nem fontos kitermelni, hiszen...
És újraértékelni.
Igen, tehát a spájzot sem azért tart egy család, hogy oda állandóan járjanak baraszlekvát tenni, csak tudjuk, hogy van egy háttér.
Hát meg, hogy egyáltalán gondolom az egész, tehát az ország politikai-gazdasági mozgástere megmaradjon, de ne legyünk bezárva.
Hogy említsem meg itt az európai dimenziókat. 2008-ban publikálták az európai nyers,
igen,
a nyers anyag iniciatívát, igen. És ez teljesen megváltoztatta a bányászat képét Európába. Tulajdonképpen fölhívtak minden országot arra, hogy a saját nyersanyag stratégiáját dolgozza ki, megint a finn problémáinak, ezt most fél éve publikálták, elérhető az interneten, és több olyan ország van, úgyhogy valószínűleg ebben az országban is ezt létre kéne hozni. Azt, hogy a recsket a magyarok bányászak, vagy pedig japánok, vagy kanadaiak, az már egy részletkérdés, mert
talán azért részletkérdés, mert végül is az állami bevételek, azok a járulékos adók és egyebeken keresztül állandóan befonnak a központi költségek.
Emlékeim szerint ez Károly Robertnél is így volt, nem? A bányabér esetében, igen.
Így van, ez a 300-as években. Bányajárulék, társasági adó, helyi adó, TB járulék és egyéb vonzatok mellett én úgy számítom, hogy a mai adófeltételekkel, tehát ami sokkal liberálisabb, mint a tavalyi volt, egy olyan 33% tiszta állami bevétel keletkezik bármilyen bányaterméken, hogyha az állam nem tulajdonos. Tehát ehhez nem kell tulajdonosnak lenni, ehhez döntésképesnek kell lenni, és el kell dönteni, hogy csinálunk-e valamit ezekkel, nem csak a recskel, hanem egy sor másik ilyen nyersanyag lelőhelyünk van, és itt lép életbe az, hogy hát sajnos saját hosszú távú érdekeink figyelembevételével tolerálnunk is kell bizonyos szintig ezeket a munkákat, amelyek talán nem ebbe a generációba, hanem három generációval arra fognak majd jövedelmet hozni.
Környezetgazdász mit szól ehhez?
Én ezzel nagyrészt egyetértek, de ugye amíg a világpiacon valami kapható olcsóban, addig ugye ez a recski történet ugye nem fog tudni megélni, tehát amikor a recsket, ugye a két nyílást ugye megcsinálták, akkor éppen a Pinochet ugye egy huntának a vezetőjeként jutott hatalomra Chilébe, ami azt jelentette, hogy blokád alá vették őket, és ennek következtében nem importáltak tőlük ugye rezet. Abban a pillanatban, amikor ez a blokád megszűnt, ugye a rézárak lementek, ráadásul a rézzel kapcsolatban nem az jött be, mint amit gondoltunk, ugye a felhasználást illetően, mert ugye említettük itt az üvegszálakat, föl lehetett bányászni mondjuk New York alól a rézkábeleket, és gyakorlatilag ez egy nagy lelőhely volt, tehát ez nagyon erőteljesen ugye befolyásolt. Még egyszer mondanám, hogy én úgy gondolom egyébként, hogy aki optimista abban a tekintetben, hogy fogunk-e találni még lehetőségeket, annak nagyjából igaza van, de azért az is látszik egyébként persze, hogy ezek a technológiák, ugye ezek valahol veszélyes technológiák lesznek. Tehát amikor én valamit elkezdek kioldani valamivel, akkor ugye hát kémia tanulmányaimból ugye tudom, hogy ha cianiddal, komplex képzőkkel oldom ki, akkor a végén lesz nekem egy olyan anyagom, ami bizony elég veszélyes tud lenni. Most azt is látjuk egyébként persze, hogy vannak technológiák, amik nem váltják be hozzájuk fűzött reményeket, mondjuk vissza kéne sajtolni mondjuk a termálvizet valahova, aztán kiderül, hogy apró kis földrengéseket lehet vele ugye előidézni, mert valahogy a természet mindent jobban tud, mint amit mi tudunk. Tehát ugye egy kémikus, egy 8-10 változós rendszer, ugye ha végig akarnám optimálni, akkor erre elmenne az életem, de nem 10 változó van ezekben a rendszerekben, ugye a laboratóriumi rendszerben se 10 van, mert a szennyező anyagok száma nagyobb, mint 10. Most egy ilyen bonyolult rendszerről mindent tudni nem fogunk. Én úgy gondolom egyébként, hogy mi az a kockázat, amit elvállal az ember. Mondjuk kálium permanganáttal is ugye kezelték annak idején a vérhast, mert miközben mindenki tudta egyébként, hogy tönkre fogja tenni a gyomrát. Tehát annak a gyomrát tudja tönkre tenni, aki élve maradt. Na most mekkora kockázatokat kell vállaljunk, ugye, és itt mindig a pénzről van szó. Én úgy gondolom, hogy jelenleg nagyon nagy kockázatokat vállalunk, csak azért, hogy a fölösleges fogyasztásunk nagyobb lehessen. Én úgy gondolom egyébként, hogy ezt újra kéne gondolnunk.
Legjobb például az arany, ami ugye nem igazán a technológia vagy a gazdaság kívánja, ugye, hanem valójában egy luxuscikk, egy fogyasztási cikk, és nézzük meg, micsoda iszonyú társadalmi képződnek.
Tehát összefoglalva elmondhatjuk, hogy van okunk bizakodásra, vannak lehetőségek, vannak kockázati tényezők, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni. Egy tény vagy egy adat jutott még eszembe az elhangzott előadásból, hogy ugye az emberiség ugye a 3 milliárd év alatt képződött kőolaj mennyiséget 100 év alatt kitermelte és felhasználta. Hát az egész biztos egyrészt új technológiákat igényelte, új technológiák felfedezését, illetve azt is, hogy egészen bizonyosan egy szemléletváltásnak, egy életmódváltásnak is kell ezt követnie.
Ez a lényeg.
Életmódváltás
biztosan.
Ez a lényeg,
és
fejlődés fenntartható legyen.
Eljutottunk az oktatásig. Mert ahhoz, hogy ez a szemléletváltás bekövetkezzen, ez nem ennek a generációnak az életébe fog bekövetkezni. Tehát a fiatal generációt kell úgy fölkészíteni, az oktatást úgy kell megvalósítani, hogy ez a szemléletmód, ez már természetes legyen a felnövekvő generációk, és akkor ezek a problémák egész más szinten.
Tehát ez a közoktatásnak és a médiának is nagyon komoly feladata lesz. Uraim, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük önöknek a figyelmet. Ne feledjék, hogy a Minden Tudás Egyeteme új sorozatában minden témához 3 különböző karakterű műsor kapcsolódik. Az előadás mellett szakmai kerekasztal beszélgetéseket, illetve ismeretterjesztő filmeket is láthatnak. Valamennyi elkészült műsorunk megtekinthető a honlapunkon, a mindentudás.hu-n, a régi szemeszterek anyagaival együtt. Köszönjük szépen figyelmüket, viszontlátásra!
Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.